Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
8 óra 10 perc van, jó reggel, szép napot kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Mihálovics András.
És Kántor Endre, jó reggelt kívánok én is, 0630-6980-980, ez a SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide lehet üzeneteket írni a stáb tagjainak, bármelyikük is van adásban. Volt valami értelmezhető?
Volt egy csomó messenger is, köszönjük szépen. Balázs például küldött egy linket, kiakadtak a románok a Hunyadi sorozaton, Bán Mór visszavágott a magyar nemzet publicisztikáját, lehetne elolvasni, hogyha kedvünk lenne hozzá, de köszönjük szépen, meg fogjuk nézni, és rengeteg üzenet Chuck Norris-szal kapcsolatban.
Aki ma 85 esztendős.
Van, aki azt mondja, hogy fake news volt az M2, a metrónak a hibája, meghibásodása, mert rendesen lehetett rajta utazni. Nem tudom, 24.hu-n olvastam, hogy nem megy, és pótlóbuszok voltak, de többen jeleztétek már, hogy lehet menni. Az M2 az út szerint, viszont szokás szerint dugul Dunakeszinél. Köszönjük szépen Lászlónak ezt az információt.
És egy Chuck Norris örökbecsű a mester 85. születésnapja alkalmából. Chuck Norris szerepelt minden Star Wars filmben. Ő játszotta az erőt.
Oké.
Menjünk is tovább.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
A vonal túlsó végén pedig Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szerbusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Továbbra is az erős GDP és HDI növekedést vizslatjuk, de ezúttal Afrikában, úgyhogy ez különösen érdekessé teszi a most következő néhány epizódját az adóvilágnak. Ráadásul kimondom, hogy Ruandáról lesz szó, hát akkor mindenki, aki egy kicsit tájékozott a világban és érdeklik őt a világ dolgai, akkor az a jó pár évvel ezelőtti népirtásig tudja követni az ország történelmét, de hát az már régen volt, meg talán látták is a Hotel Ruanda című remek filmet, ami igazán megrázóan illusztrálja ezt az időszakát ennek az országnak. Hát azóta szerencsére sok minden történt Ruandában.
Ez abszolút így van. Egyébként Afrikában ebben a GDP és HDI növekedésben két országot fog nézni, Ruandát és Etiópiát, ma Ruanda van, és Ruanda a napirenden, de Ruanda, ahogy egy kicsit így elhelyezzük, egy közép-afrikai ország, 14,5 millió lakossal, durván 26.000 négyzetkilométerrel, ami arányszáma azért nagyjából mutatja, hogy elég sűrű lakott ország, a világ 21. legnépesebb országa pedig négyzetkilométerre számítva. Azért előttük bőven járnak, ha a legnépesebb az Makau 22.000 fő per négyzetkilométerrel, meg Monaco 19.000-rel, meg Szingapúr 8.000-rel, tehát itt ezért 550 fő per négyzetkilométer, ami azért elég erős, de Afrikában úgy néz ki, hogy a második csak így is, mert az első az Mauritius. Tehát ez egy elég sűrűn lakott kis ország az egyenlítő mentén, amelyiket nagy országok vesznek körbe, ami hát aminek egy része ugye az, amiről beszéltél te is, hogy most a Kongóban áll a vál, és ebben Ruanda is szerepet játszik, de egyébként északról Uganda, keletről Tanzánia, délről Burundi, és nyugatról van Kongó a szomszédságában. Az országnak sajátosság, hogy nem rendelkezik nagy ásványi kincsekkel, és mégis egyébként így egymásnak mennek az emberek. ami erre a Tusi-Hutu viszályra épült. Tehát ez egy történelmi viszály, ami aztán 1994-ben kicsúcsosodott, de azért előtte is sok minden történt, mert egyébként itt a Tuszik voltak az uralkodó királyok, tehát gyakorlatilag ez a régió, amelyik ilyen vadászó és egy ilyen kisebb közösségekből épített egy királyságot, azért, mint boldogan értelmi meg nem halt, amíg engem jöttek a német gyarmatosítók 1897-ben, aztán utána Kongóhoz hasonlóan 1916-ban megjelentek a belgák, és akkor egy belga gyarmattá váltak. Ez egyébként az országnak az egész jogrendjét, meg nagyon sok mindenét megadja. 1962-ben válnak függetlenné, majd 73-ban egy katonai hunta jön, amelyik hát igazából túlzottan sikeres nem volt, de 94-ben tör ki igazából a felkerés, lázadás, mikor a hunta vezetőjét landolás közben kigaliba, tehát a fővárosban a burundi elnökkel egyébként repültek, leszállás közben lelőtték, és utána elindult ez a huti támadás, tehát aljában a tuszikat megtámadták, most ez így eléggé furcsa elmagyarázni, de mind a kettő nagyon nagy nemzetség, de a tuszik voltak, akik irányították az országot, és a hutik voltak, akiket nagyjából ilyen középréteget alkottak.
Igen, mert ugye a marhatartók voltak az arisztokraták, és ők voltak a tuszik, és a közrendű földművesek, meg a hutuk.
Így van. Na most a népirtás az annyit jelentett, hogy azt hiszem a harc első szakaszában 100 nap alatt közel 800 ezer embert mészároltak le, rengetegen elmenekültek, tehát egy olyan statisztikákat produkáltak itt, ami tényleg elképesztő volt. És hát ennek az lett a vége, hogy egy katonai hatalom átvétel volt, tehát egy háború volt, és ez a Rwandan Patriotic Force Front, amelyik Ugandán keresztül jött be az országba, vagy épült fel, ennek a vezetője Paul Kagame, aki egyébként Tuszi, vette át a hatalmat, és rendezte ezt az egész helyzetet. Hála égnek nem a hutuknak a teljes kiirtásával. Tehát tulajdonképpen katonai erő demonstráció vagy békecsinálás mellett úgy tűnik, hogy egy egész szép fejlődést tudtak elérni az elmúlt 30 évben. Egyébként Kagame, Paul Kagame az 2000-től elnöke is az országnak. Tehát ha így nézzük, akkor egy nagyon érdekes fejlődés volt, de hozzá kell tenni, ez Afrikának nem az az országa, ahol az ásványi kincsek érülik egymást az emberek. Tehát amíg a nyugati részről Kongó van, ez azért nagyjából igaz, és Kongó, azt nem mondom, hogy egy csendes káosz, mert egy hatalmas ország, de azért egy elég problémás ország. Ruandában ez nincsen. Tehát a Ruanda az alapvetően mezőgazdasági ország, úgy, ahogy mondtad, állattenyésztés, földművelés. A lakosságnak döntő hányada a mezőgazdaságban dolgozik, tehát azt hiszem körülbelül 90%, tehát az egy nagyon-nagyon magas szám.
Hát akkor és hogy kerülnek erre a listára? Ugye kíváncsian várjuk, hogy mi történik az országgal.
Hát igazából ez egy ilyen mesebeli történet, aha, mert Kagame elnök vagy ilyen tábornok valójában egy nagyon érdekes reform folyamatot indított el, amelyiknek az volt a célja, hogy egy átlátható, szabályozott, nem korrupt országot hozzon létre, amelyik az egészségügyre, oktatásra, infrastruktúrára és a fejlődésre épít. Tehát ez egy igazából egy ilyen katonai diktatúrából kinőtt ország, amelyik egyébként a fejlett hadseregen keresztül tudta ezt a fajta rendet fönntartani. Na most ami a lényeg, hogy ők rengeteg segélyt kaptak a felkelés, tehát a népírtás követően és a belső háborúkat követően, és ők ezeket a pénzeket konkrétan nem lopták el. Tehát ezeket arra használták, amire lehetett. Ezek évente több százmillió dolláros beruházások voltak, és gyakorlatilag ezt a pénzt országépítésre fordította, szó szerint. Uh-huh. Ami nyilván most nem szabad itt európai jövedelmekkel nézni, mert még a GDP-ük is 1000 dollár körül van per fő az egyfőre jutó, de azért ennek a népnek, amelyik egyébként a kihalás is a nihil szélén volt, ennek adott egy struktúrát, tehát utakat épített, iskolákat épített, kórházakat épített, és hozott egy stabilitást, és nem engedte, hogy ezt széthagyják, ezt a pénzt. És ennek lett a 30 éves eredménye, hogy valójában 10% körüli GDP növekedést, és a HD-ben is egy nagyon szép növekedést értek el, mert mind a várható élettartam fölment 60 év fölé, az oktatásban is most már több mint 5 évet tanulnak azért a gyerekek, tehát ami szintén nagyon jó, és az életszínvonal is fokozatosan erősödik. Tehát valójában azt lehet látni, hogy ez a fajta gazdasági biztonság, ami a mezőgazdaságot megerősítette, ők nagyon erős kávétermelők egyébként, sok minden megterem, ide a legerősebb a kávé, és a kávének egyébként a világpiaci felfutása is sokat segített ennek az országnak, de valójában ez nem egy Kongó, tehát itt nincsen arany, gyémánt, rész, kobalt, lítium, tehát valójában ez egy ilyen tényleg meseszerű történet, hogy úgymond a rendes munkával is el lehet jutni, szisztematizált munkával egy komoly szintre. Érdemes megnézni egyébként egy-két videót Ruandáról. Nagyon jó közbiztonságot mondanak, nagyon szép rendezett utak, nagyon szépen megvan az egész, rendben van tartva. Tehát úgy tűnik, hogy megértették azt az emberek, hogy békésen kell építeni, és ezzel gyakorlatilag el tudnak jutni egy olyan fokozatosan növekvő szintre, ami azért 30 év távlatában már nagyon szép eredményeket hoz. Tehát ennek nyilván része volt az is, hogy egy kicsi közösség, egy kicsi ország, úgymond egy elég népes ország, de viszonylag jól lehet összefogni, meg azt gondolom, hogy az a legfelsőbb elkötelezettség, ami ebben van, és itt a korrupciót is nagyon erősen hozzá kell tenni, mert Afrikában azt hiszem top 5-ben van, tehát a közép-európai, közép-afrikai régióban is, tehát ami ezt a fajta befektetési kedvet növeli. Azért ide olyan baromi sok külföldi befektető nem jön, de hozzá kell tenni, hogy az ország folyamatosan fejlődik. Tehát szeretnék az oktatáson keresztül egyfajta szolgáltató központtá is tenni. Hát ezt meglátjuk, hogy ezek a tervek, ezek hogy fognak menni. Azért a Kagame úr se annyira fiatal már. Tehát, hogy mi lesz itt a folytatás. Látjuk, ugye most a kongói belső háborúban, vagy ilyen viszályban, ennek az M23-as frontnak a ruandai hadsereg ad egy hátteret. A ruandai hadsereg egyébként majdnem akkora, mint a magyar hadsereg, tehát ilyen közel 30-40 ezer fős viszonylag fejlett hadseregük van a régión belül, tehát azért ezt ne keverjük össze egy európai fejlettségűvel, de azért ők a régión belül egy komoly hadsereg, és ilyen szempontból ez az egész országnak egy stabilitást tud adni. Hát most azt meglátjuk, hogy Kongóval hogy fog ez lezajlani, de egy biztos, hogy nem lesz könnyű menet.
Az biztos.
De most az adórendszere is, tehát a gazdasági mutatói mind jók. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy a Kagame úr irányítás alatt az ország gyakorlatilag egy ilyen, itt nem csak egy személy irányításra kell gondolni, különböző gazdasági vezetőegységeik vannak, de nagyon jelentős állami vállalatok is létrejöttek. Tehát az országnak van egyfajta belső vezetése, ami még azért a KKV-szektort annyira nem lendítette be, de azt mondják, hogy az most fog nagyjából jönni, de azért már vannak jelentősebb vállalataik, de ebben a mezőgazdasági élelmiszeripari irányban. Na most, ami látni kell, az adórendszerük nem rossz, de egyébként azért az adóért szintén nem jönnénk ide, tehát itt a stabilitás, igazából a kiszámíthatóság az, ami Ruandát azzá tette, amiért ma híres, és amiért odafigyelünk rá. A van áfája, az gyakorlatilag 18%, tehát ez ilyen szempontból egy teljesen normális mérték. Társasági adója is 28%, de van neki egy ilyen kis vállalkozó, ilyen forgalomárányos 3%-os adója, ami nyilván azért a tömegek nagyobb részét érinti. És az SZIA-ja is sávos, 30%-os, tehát 30%-ig megy föl. Tehát azt kell mondani, hogy itt azért úgy, nagyjából úgy tűnik, hogy egy egészséges költségvetés van. Eladósoltságuk 60% körül van, tehát az nem veszélyes. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy rendben van. És ami a legmeglepőbb, mondom, hogy azért itt Afrikában mindig káoszhoz, meg valahogy koszhoz, meg valahogy az embernek van egy ilyen Afrika képe, ami azért nem annyira pozitív így Európában nézve.
Hát egyrészt de... igen, másrészt viszont ez nagyon változó attól függ, hogy hol vagyunk Afrikában, ugye egy elképesztő méretű kontinensről van szó, és különböző fejlettségű országokról, városokról.
Egyrészt, másrészt meg hát a lehetőségek földje, igen. Mert már lassan körbeér a globalizáció, Afrikát mindaz idáig kihagyta.
Hát és hogyha itt rákeresnék egy kicsit és megnézitek, akkor egyszerűen nagyon, tehát marom jó közbiztonság, épített utak, vasút, tehát azt nyilván ne keverjük össze Európával, de azért ahunk viszonyok, és ezek óriási eredmények, tehát tisztaság, tehát például Kigali az egy kifejezetten rendben lévő rész. Azt is hozzá kell tenni, hogy sok a szegény, tehát itt azért vannak nyomornegyedek is, tehát azért ez a 14 millió ember közül nem mindenki, körülbelül a lakosságnak egy jelentős hányada még most is szegény, de azért úgy tűnik, hogy a rend akkor is működik. Tehát azért én úgy gondolom, hogy Ruanda ilyen szempontból egy abszolút érdekes ország, pont lehet, hogy kicsibe lehetett itt megcsinálni, nagyba ezt nagyon nehéz megcsinálni, mert ahhoz már igen komoly erő kell, de úgy néz ki, hogy a kicsi méret az Ruandának, meg ez a fajta vezetés, a Paul Kagame vezetése az egy olyan hátteret biztosította, amivel el tudott egy ilyen kis ország is a úgymond a pusztulás széléről jutni egyfajta szép és egyenletes növekedés. Ez egy nagy kérdés, hogy ez hogy fog tovább menni.
Hát azt akartam mondani, hogy a kongói szitu az eléggé durva, úgyhogy gondolom,
majd a Botond
elmondja. Annyit még hozzátennék, amit Zoli mondott ahhoz, hogy nagyon érdekes a nemzeti mottójuk. Szabadság, együttműködés, fejlődés. Hát hogyha ezzel tudnak tovább menni így, akkor elég szép
ebből,
jövő.
Ebből lehetne Európába is tanulni.
Igen, értem. Oké.
Na jó van.
Köszönjük szépen, izgalmas.
Én köszönöm, szép hezet. Köszönjük.
Köszönjük. Szerbusz.
Gerendi Zoltán mesélt Ruandáról, mert hogy olyan országokat nézzünk most ebben az évadában az adóvilág rovatunknak, ahol erős GDP és HDI, tehát Human Development Index növekedés van. Így járunk Ruandában.
Jó, szusszanjunk egyet. A zene után jön adóvilág rovatunk második fele, amikor a Ruanda... bel- és külpolitikája bizony fog majd górcső alá kerülni. Feledi Botonddal fogunk beszélgetni. Még egyszer mondom, a zene után.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonalban, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Ruandát nézzük, ugye, és Gerendi Zolival a hátterét beszéltük meg azt, hogy lehet az, hogy ilyen jó növekedést produkál GDP és Human Development Index területén is. Ugye nem gondolnánk, ugye nem figyelünk oda Ruandára, nem olvassuk a híreket, akkor azt hihetnénk, hogy hogy csak ott ballag valahol túlél, kitart.
A népirtás után.
Igen, de hát úgy tűnik, hogy egy kőkemény vezető egy működő rendet formált Ruandában. Az a kérdés, hogy a körülötte forrongás most milyen helyzetbe taszajtja Ruandát. Ugye Kongóban eléggé érdekes a szitu.
Fú, hát igen, biztos, hogy Kongóról is érdemes beszélni, meg persze az orosz-kínai kapcsolatok itt is felbukkannak. Csak egy picit annyira szép képet festettetek itt a ruandai politikáról, hogy ezt egy hangyányit hagyárnyaljam.
Ezt akartam is kérni. Hát igazából, hogy is mondjam, nem szép képet festettünk, hát azt elmondtuk, hogy ez a Kagame, ez keménykezű.
Hát rendet rakott a csávó, és megvan rakott, az eredménye, ja, itt tartunk, de milyen áron? Na ez a te feladatod, hogy megfejtsd.
Igen, tehát szóval, hogy ez azért egy autokrácia, akárhogy nézzük, egy pártrendszer, amiben persze vannak választások, amit éppen most legutóbb tavaly nyert meg 90%+ Kagame, amihez azért az kellett, hogy 2015-ben kivezette egy alkotmánymódosítással azt a kis korlátot, hogy kétszer lehessen valaki államfő.
Tehát
elintézte.
Elégedetten csettintenek a sárga jó emberek. Azt a 700-át neki, micsoda oda szép teljesítmény.
Is. Igen. Hát valahol meg is se kezdeni. Szóval, hogy ezt ügyesen megoldotta, úgyhogy innentől kezdve ő a főnök, ez teljesen egyértelmű, és valamiért ugye volt néhány kihívója, például Viktor Umhoza, akit kérlek szépen csak azért, hogy érezzük, hogy miért is ítélték el ezt a hölgyet, aki tényleg még komolyan próbálta annak idején legyőzni őt. A divizionizmus és konspiráció a kormány ellen. Tehát itt nem nagyon kell csomagolni, nem adócsalás, mi egyéb, vagy szuverenitásféltés, hanem a kormánnyal szembe ment, és hát hasonló okokból van a Bizimungu atya is most már, aki a legelső elnök volt a genocídium után, tehát ő már abszolút a jó fiú táborában van, de mivel túl jó fiú volt és szerette a nép, ezért Kagame róla is gondoskodott, és még 2004-ben bedobták börtönbe. Tehát, hogy azért itt igazából nincs játéktér mellette. Aha. Tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy kőkeményen el van nyomva.
De azt és szokták mondani más, hogy nem lehet. Tehát keményen kell fogni a népet, hogy rend legyen.
Értem, hogy vannak igen ilyen verziók. Annyiban működik, hogy megvolt a gazdasági növekedés, tehát egyértelműen a 2010-es konjunktúra éveiben Kagamének megvolt a társadalmi legitimációja. Nyilván onnantól kezdve, hogy ez a gazdasági növekedés bármiért is megkorban, akkor jönnek a kérdések, hogy mit gondoljanak a más gondolkodók erről. Viszont ezt az egészet mindig meg tudta ideologizálni azzal, hogy itt igazából a hutu-tuszi ellentét miatt fontos, hogy a divizionizmus az büntethető legyen.
Ő egyébként kérdés, melyik?
Hát ő tuszi, persze.
Ő tuszi, és a teljes pártja, a ruandai patrióta front az is tuszi, tehát van egy rejtett másod továbbélése ennek, ahol a tuszik most a további vezetők.
És figyelj, ők az arisztokraták voltak is, maradtak is.
Igen.
És most ők írják azt, hogy működjön ez az ország. Úgyhogy ezt sajnos látni kell.
Így van. Szóval, hogy a Covidig ment a 7%-os éves növekedés, ebből lehet ott élni a politikai rezsim. Most indul az izgalom, mert hogy belecsapott, ugye, mint minden ilyen rendes autoritárius vezető, aki elég sokáig van hatalmon, elkezd a külpolitikával foglalkozni. Ugye ismerjük például Erdoğan, vagy mások. Tehát van ez az időszak, amikor eljön, hogy akkor ő most már nem csak a saját országában tesz rendet. És ugye ez úgy néz ki, hogy itt van ez a kongói szomszédság, illetve a burundi szomszédság, ahol a kongói területeknek a Ruanda felé eső része, ugye az ásványkincsben rendkívül gazdag. Tehát a kínaiak is nagyon szeretnének oda menni, gazdag kongói törzsek is ebből élnek, és ezeket ugye nem nagyon tudják elvinni a kongói tengerpartra, tehát gyakran a ruandai kereskedelmi hálózatot használták, hogy ezeket elszállítsák. Így aztán eleve megjelentek ruandaiak. Tegyük hozzá, hogy ráadásul a hutuk, akik elmenekültek a genocidium után az országból, azok ott szintén formáltak saját milíciákat, és Burundi is úgy érezte, aki Ruandával szintén szemben áll, hogy a kongói területen akarja ezt lemecselni. Na most ugye ennek a eredményét látjuk, van az M23 nevű formáció, egy március 23-i dátumra utal, akik alapvetően Ruanda által vannak fizetve, de Kongóban harcolnak, és most éppen már Kinshasa felé menetelnek. De ez az elmúlt két hónap története, most ezt részletesen nem mesélem el, de egyébként iszonyatosan izgalmas konfliktussá alakult, ugye Gomát és Bukavut már elfoglalták. És ebben a konfliktusban most csak tippeljetek, hogy szintetek vannak ruandai katonák, vagy csak fizetik a proxikat?
Ha, szerintem vannak.
Területen.
Szerintem vannak, de nem úgy néznek ki.
Mondjatok egy tippet, hogy hányan lehetnek oda át ruandai katonák a szomszédban.
15
ezer. Magyarországnak 1200 külföldön bevethető katonája van, ehhez képest 12 ezer ruandai katonája.
Jó tipp volt, András.
Így van, abszolút profi. Hát látszik azért, ki az, aki itt időnként fog egy kardot. Úgyhogy
nem is olyan nagyon időnként.
Na jó, szóval igen, tehát az egy rendes hadsereg van ott, igen.
Ez el fog büszkékedni a családba, hogy az az ember, aki az RTL híradón szokott külpolitikába okosokat mondani, az ismeri apát és tudja, hogy. Úgyhogy köszönöm.
Abszolút tisztában van a faharci képességeivel. Hát ugye van a honvédség és az András.
És van a milícia, igen.
Igen. Csak Doris születésnapja, ennél szebb nem is lehetne. Na, szóval vissza Ruandába, illetve Kongó és a határ.
Tehát 12 ezer katona mellett finanszírozzák a milíciát is. És ez aztán már föltűnt az amerikaiaknak, úgyhogy az új Trump kormányzat most már egy ruandai minisztert tett szankciós listára. Ugye megint csak ismerős helyzet. Pedig korábban évi akár 170 millió dollárra támogatták az országot, és ez most teljesen kihűlt ez a kapcsolat. Bidenék alatt is hűlt már, de most Trumpékkal ez abszolút nem fordult meg, tehát itt nincs fordulat, és ennek megfelelően ők ugye olyan 2020 környékétől ráfordultak az orosz-kínai kapcsolatra. Aminek az egyik gyönyörű eredménye természetesen egy Szergej Lavrov látogatás Kagámélán Figariban, ahol katonai együttműködéseket csevegtek meg, és aztán már 2023-ban olyanokat mondanak, hogy persze, hát Oroszországnak is jelen kell lenni Afrikában, és hát ugyanígy a kínaiakkal is ugye folyamatosan növekvő külkereskedelmi számok, illetve egyéb tervek arra, egyébként egy picike országról van szó, de nyilván Kongó miatt nagyon fontos a kínaiaknak is. Úgyhogy egy ilyen leválás a nyugatról, nyitás a kelet felé, önálló külpolitika, ha otthon stabilitáson megengedhetjük magunknak, hogy a szomszédországokba is beavatkozzunk, szakaszban tart ez a Kagame autoritárius egypártrendszer. Azért ebben van kockázat, tehát ha ez bármiért is egyszer megrepedezik vagy összeomlik, akkor részben ugye a saját maguk által elnyomott ellentét is ott lesz, és hát a külföldi országok, vagy adott esetben kongói milíciák is majd boldogan törlesztenek, tehát ez mindig azért egy kettős kockázat, hogy hogyan lehet ezt majd hosszú távon fenntartani.
Akkor az a kérdés merül fel, hogy oké, itt most az Olival tényleg most, hogy halljuk ezeket a dolgokat, kicsit rózsaszínre festettük Uganda, vagy Ruanda portréját, Uganda majd ez egy másik külön téma, de hogy akkor ilyenkor felmerül az emberben, hogy mennyire lehet tartós, mert hogy már majdnem kedvet csináltunk arra, hogy oda menjünk, és ott letelepedjünk expatként, vagy céget alapítsunk Ruandában, de hát akkor ez még korán sem biztos, hogy ez ilyen zavartalan, hiszen hogyha ha Ruanda minden szomszédját magára haragítja, azok előbb-utóbb fognak tenni ez ellen.
Hát egyrészt igen, másrészt pedig Ruandának ez a tartós korszaka, ami tényleg gazdasági növekedés volt 10 éven keresztül, megszakítás nélkül, ez azt hiszem, hogy azért annyi céget oda tudott vonzani, akiknek viszont már vannak érdekeltségei. Tehát nyilván ez az a rész, amit iszonyatosan nehéz feltárni, és hát Ruanda szakértő biztos nem vagyok, de azért úgy érzés alapján ilyenkor van az, hogy megvan az a top 5-10 cég, akinek bejárása van Kagaméhez, és adott esetben lehet, hogy ezeket tudják kezelni. Még az sincs kizárva, hogy egyébként ebben az egész kongói kalandban is vannak korporét érdekek, mert hogy itt ugye nagyon fontos bányákról van szó. És itt összeérnek ugye a különböző törzsi érdekek a területeken, tehát az a Kabila, aki most ugye az előző kongói elnök, aki próbálja az M23 őrvének kicsit a saját embereit visszahozni, az ő választási bizottságának az elítélt elnöke, az M23 vezetője, csak hogy érezzük a finomságokat, akik a ruandaiak szponzorálnak, szóval gyönyörűek ezek az együttállások. Próbálja most Kongót visszafoglalni és Kinshasát megszerezni attól az elnöktől, aki egyébként pont a hétvégén egy kabinetmódosításba gyorsan néhány rokonát betette miniszternek. Tehát itt van ez a verseny is, hogy azért vannak ügyetlenebbek. Tehát, hogy Kabila szerintem ilyen szempontból tényleg ügyes, tapasztalt politikus, igyekszik azért nem a saját súlycsoportján felül focizni, ez is fontos szempont, úgyhogy szerintem az afrikai mezőnyben az ottani jelenlegi versenytársai közül biztos, hogy a stabilitásért gondoskodó vezető van, azon az áron, hogy az emberek hajlandóak voltak lemondani a szabadságjogaikról a gazdasági növekedésért.
Dinasztiaépítés nem zajlik Ruandában? Mert az is a kérlelhetetlen és megingathatatlan vezetők sajátja, és ezt erre is láttunk már példát a világtörténelemben, sőt kortárs történelmükben is, hogy megpróbálnak dinasztiát építeni.
Na, ez látod, ez nagyon jó kérdés, én nem fog tudni neked válaszolni, úgyhogy nem akarok most találgatni. Biztos, hogy vannak gyerekei, arra emlékszem, de hogy velük aztán hogyan bánik a rezsim, meg lennék lepve, hogyha néhányan nem lennének privilegizálva. De egyelőre nem arról szólt a történet, hogy a teljes párt az ő kezükben van. De azért várjuk meg, hát nem annyira öreg Joseph Kabila, hogy esetleg még később ne forduljon rá erre.
Uh-huh. Okay.
Itt még bőven van erre lehetőség, hogy majd ilyen is legyen, de most nem ez a fő problémájuk.
Oké, Botond, köszi szépen, kicsit jobban beleláttunk Ruandába politikailag, társadalmilag. Hára neked, köszönjük szépen az információkat.
Köszönjük, szép napot, jó munkát.
Nektek is minden jót, sziasztok!
Szia.
Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, aki a második részében adó világrovatunknak beszélt Ruandáról, politikájáról, külpolitikájáról, és hogy mi a helyzet egyáltalán, milyen jövőkép körvonalazódik.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az MBH befektetési bank rugalmas megtakarítási programja.
Hogy és Boris Vian, francia író, költő, zenész, 105 éve született 1920-ban, egyik mondása: élni annyi, mint röhögni a halálon, és belehalni a röhögésbe. És még rengeteg dolog, amit Boris Vian mondott, írt, rengeteg jó gondolat egyébként a könyveiben van, aki óriási Boris Vian rajongó, és elolvasta az összes könyvét, amit csak meg lehetett találni magyarul.
Igen,
vagy akár franciául is.
Igen, és 85 esztendős Chuck Norris, akit nem kell bemutatni a hallgatóknak. Őról a vicceket mondunk, és például van egy ilyen is, hogyha már az ő születésnapja előtt tisztelegtünk egész adásban, akkor most is tegyünk így erre egy kísérletet. Chuck Norris egyszer hazakísért egy hajléktalant.
Igen, igen, igen. Nem tudom, hogy te egyébként olvastál Boris Viant, mert ez ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen kordivat volt, körülbelül amikor így a 90-es években volt egy nagy felfutása, és akkor aki nem olvasta a Venyigeszú és Planktont, meg a Tajtékos napokat, az nem is volt ember. Egyáltalán megtetszett, hogyha olvastad Boris Vian-t?
Nem tudom, hogy olvastam, mert nem derenk, hogy olvastam volna. Akkor kimaradt.
A köpök a sírotokra. Látod, milyen jó címei van?
Már ezt a címe már alapján
ez
levettem.
Ez jó,
volna.
Ez tetszik. Úgyhogy piros fű, rengeteg izgalmas. Tehát Boris Vian és Chuck Norris...
Hát véletlen?
Nem hiszem, hogy véletlen.
Aligha, igen.
És a kedves hallgatók is itt vannak velünk. Idén Ruandában lesz az országúti kerékpár világbajnokság, megy Walter Ati meg Vas Blanka is. Igen, tök érdekes a sztori, mert ugye az volt, hogy a Nemzeti Közi Kerékpárszövetség a ruandai körverseny után mondta azt, hogy én most nem is olvastam, hogy mi lett a döntés. Annak vége van már, most március elején volt, és azt mondták, hogy ekkor döntenek a szeptemberi országúti világbajnokság sorsáról, de ugye én, ha jól tudom, akkor nem vették el Ruandától a rendezési jogot. Van egy plán B, mert ugye a Svájc, a szövetség a svájci központja adna otthont beugróként a VB-nek, hogyha Ruandában mégsem lenne biztonságos a környezet. Minden esetre azt most egyelőre nem akarják áthelyezni, ettől még a plán B megvan, úgyhogy egyébként az afrikai ország 1988 óta ad otthont a Tour de Ruanda elnevezésű 8 napos versenynek. Ez most volt február végén, március elején, és ez tesztként szolgál a biztonságos helyzet és a bevezetett intézkedések felmérésére, úgyhogy ez van. Látod, tök mindegy, hogy mennyire autokratikus egy ország, vagy...
Kerékpárversenyt lehet rendezni.
Vagy bást is, ugye foci, és lehetne még itt emlegetni, ugye a katari focit is, hogy milyen, de ez van. Tehát, és ráadásul érdekes, hogy szeptember, és azt gondolsz, hogy itt Afrika kellős közepe, egy kerékpárversenyre, tehát akkor lehet, hogy akkor már jó az idő Ruandában, úgyhogy izgi.
Na, menjünk tovább.
Menjünk tovább, és zenéljünk egyet, illetve megnézem majd közben, hogy Messengerben mi érkezett, mert az üzenetek közül például ezt emeltem ki, de van még WhatsApp, SMS és Messenger üzenetünk is.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.
Na nézzük az üzeneteket, van rengeteg, amit kaptunk, köszönjük szépen. Az infláció mit jelent a forintra? Ráadásul ugye mit jelent az amerikai infláció a forintra, a dolláron és a euro-dollár árfolyamán keresztül, úgyhogy ez abszolút. Igen, hogyha kimondjátok, hogy fake news, akkor mindig mondjátok, hogy China! Igen, ezt is nagyon szépen köszönjük, nagyon klassz a zenei felhozatalma, mondta a kedves hallgató, úgyhogy ez András érdeme. És jöttek még, azt mondja, hogy igen.
A szép juhászni úton mi van?
Az volt, az volt, igen, szokásosan nagyobb a dugó, kérlek, sőt követelem, hogy legyen jobb frekvencia.
Igen. Ezt én is tapasztalom, mikor arra járok, és ti vagytok adásban, és titeket próbálok hallgatni, hogy ott
de miért nem hallgatod a Rádió Café applikációval? Kiválóan lehet hallgatni. Bluetooth-szal összekötöd az autódba, vagy a fülhallgatódba, és amikor én mind a kettőt szoktam, és amikor kiszállok, és megyek valahova, micsoda meglepetés, tovább szól a rádió, nem csak az autóban lehet hallgatni, hanem ott szól a fülhallgatóba, beszállok az autóba, átveszi az autó, akkor ott szól a rádió. Ilyen a modern technika.
Csodálatos.
Úgyhogy igen, Chuck Norris a szép kártyájával is tud pénzt felvenni az ATM-ből, írja Zoli, az egyik legrégebbi hallgatótok.
Igen, én pedig ehhez azt tenném hozzá, hogy Chuck Norris ismeri a pi utolsó számjegyét.
Így van. Így van. És egyébként egyszer nyert egy közbeszerzési pályázaton, ahol Mészáros Lőrinc is indult, írja Söndör hallgató, tehát ezt nem mi találtuk ki. Úgyhogy igen. És volt még egy igen. Volt még egy üzenet, és azt akartam megtalálni, hogy továbbra is dohog a kedves hallgató, hogy miért kell neki transferárazni. Ja, igen, megvan. Eredményesen működő magyar vállalatoknál egymás közötti tranzakciókhoz mi a fenének kell transferár? Úgyhogy szerintem lehet, hogy érdemes lesz egy külön rovatot csinálni, vagy arról, amikor csak arról van szó, hogy pontosan mi ez az egész, és hogy miért van rá szükség, de többen is panaszkodnak emiatt, és a terhek miatt. Jön Czoller Andi, hallom, hogy jön, már itt van a stúdióban, és hello, és a legfrissebb hírek a kezében, frissek, ropogósak, jók. Nem. Jó, oké.
Nem,
ennyi
nem
elég
ez,
volt.
Nem ezt beszéltük meg, ezt a kérdést.
Mostanában egyébként ezt nem, tehát bármikor fölteszem, így én 2025-ben
szerintem
eddig még sosa... Jó, nem teszem fel. Akkor nem fogok semmit mondani a hírekkel kapcsolatban.
Oké, a kisgyerekek alvás előtt benéznek az ágyuk alá, van-e ott szörnyeteg, a szörnyetegek meg alvás előtt benéznek az ágyuk alá, hogy ott van egy Chuck Norris.
Ez nagyon jó, köszönjük szépen.
Akkor Czoller Andi és a hírek, meg Chuck Norris.